Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igét Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből olvasom a 6. fejezet 19. versétől a következőképpen. Emberi módon beszélek, mivel erőtlenek vagytok, ahogyan tehát átadtátok tagjaitokat a tisztátalanságnak és a törvénytelenségnek a törvénytelenség szolgálatára, úgy most adjátok át tagjaitokat az igazság szolgálatára, hogy szentek legyetek. Mert amikor szolgái voltatok a bűnnek, szabadok voltatok az igazságtól. De milyen gyümölcsöt termett ez akkor nektek? Bizony most szégyenkeztek miatta, mert ennek vége a halál. Most azonban miután a bűnből megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek a gyümölcsét, a szent életet, amelynek vége az örök élet, mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, az, hogy emberi módon beszél, az nem azt jelenti, hogy ez most nem annyira fontos, mint hogy a kinyilatkoztatás lenne, mert ez kinyilatkoztatás, hanem inkább valamilyen alapigazságnak a megvilágításáról van szó, amit már rég érteni kellene, de muszáj megint elhelyezni az alapokat. Tehát ez inkább erről szól, hogy emberi példán keresztül mutatja meg, hogy mit jelent az új élet Krisztusban, és mit jelent a bűnszolgának lenni, és Isten szolgálatában állni, ezt mutatja be. És hát példát, egy olyan példát alkalmaz, amit mi már kevésbé ők értettek, mert Pál apostolnak a hallgatói között voltak rabszolgák. És ők pontosan tudták, hogy az mit jelent. Igaz az, hogy az, amiről beszél, hogy mit jelent Krisztus követésében lenni, az valami egészen más, mint a bűnben lenni. Az egy teljesen más. De ez nem hatalmaz fel bennünket arra, hogy az új élettel valaki dicsekedjen. Egyedül Krisztus váltságával dicsekedhetünk meg azzal, amit ő az életünkben hozott. Mert ha nem szólít meg bennünket Isten, ha nem hal meg értünk Jézus Krisztus, akkor a keresztény embernek, a Krisztus követőinek is ugyanaz lenne a sorsa. Ő ezt megtette értünk, de ez nem mi találtuk ki. De mégis van különbség. De nem olyan különbség, ami büszkeséggel vagy éppen dicsekvéssel kell, hanem inkább örömmel és hálával. Tehát nem az ember egóját emeli az, ami mássá válhat Jézus Krisztusban. Mert igaz az, hogy mi nem vagyunk mások, hanem olyanok, akik kegyelemben részesült bűnösök. És ezt nem is szabad éreztetni azokkal, akik még ezt nem ismerik. És ez azért nem egyszerű dolog, mert a világban is vannak olyan bűnök, amiket jobban el tudunk viselni mások életében, meg akiket szeretünk, annak az életében jobban elviseljük ugyanazt a rosszat, mint annak az életében, akit nem szeretünk. De erre is tanít bennünket Isten, hogy ha valaki Krisztusban van, akkor már ez a kategória, hogy ki szimpatikus, ki nem, ez ne legyen annyira fontos, hanem hogy vágyjunk arra, hogy azok az emberek, akik a környezetünkben vannak, azok megismerjék Istent. Hogy megismerjék az ő kegyelmét, irgalmát. És ez tükröződjék, ne az ítélet tükröződjék az életünkben. Viszont fontos azért mondani, hogy ennyire éles különbség az életünk megélésében, hogy ez valóban így van-e. Hogy talán ez a témája ennek a közép-európai találkozónak, hogy a föld sója. És az a természet ennek a sónak, hogy a levesben elvegyül. Tehát akkor tölti be a funkcióját, nem az a lényeg, hogy a sótartóban nézzük, hanem a sónak ott kell lenni a levesben. De az, hogy elvegyül, az nem azt jelenti, hogy úgy oldódik fel benne, hogy ne elveszti az ízét. Ha valaki úgy oldódik fel benne, hogy elveszti az ízét, és inkább a világ lesz rá hatása, az nem nevezhető kereszténynek. De ott kell lenni ebben a közegben. Az ítélkezés nélkül. Azzal a szeretettel, ami Krisztusnak volt, azzal az indulattal, amiben ő a bűnösök mellé állt. Nem a bűnt pártolta, de a bűnösök mellé állt. No hát, nagyon egyszerűen és világosan beszél arról, hogy kit követ az egyik, kit követ a másik. Mik a vezérgondolatai az életének. A másik az, hogy mire van lehetősége. az egyiknek mire van lehetősége a másiknak. A lehetőségeinkről szól. A harmadik pedig a következményekről, és elég logikusan van felépítve az igé, hogy az Isten nélküli embernek az ura, kicsoda? Az Isten nélküli embernek mik a lehetőségei az Istentől elszakadt állapotban, és ennek mi a következménye. És ugyanez van az Isten emberére nézve, aki az Úr Jézust követi, annak ki a vezetője, kinek van alárendelve, mire van lehetősége. És a harmadik pedig az, hogy mi ennek az egész életnek a következménye. Mi a következménye annak, hogy valaki Krisztussal jár. És nagyon érdekes, hogy nem csak az örök életre nézve van következménye, hanem erre a földi életre is nagyon világos következményei vannak. És akkor nézzük először, hogy az Isten nélküli emberi állapotunkban milyenek vagyunk az ige. Szerint azt mondja, hogy a bűn szolgája. Tehát ha valaki bűnt követ el, akkor az a bűnnek a szolgája. És azt az illúziót kergeti el, hogy az ember azt gondolja, hogy Isten nélkül én azt csinálok, amit akarok. Ami az én belátásom. Annyiban igaz, hogy én választom meg, hogy mit szolgálok. De azt szolgálom. Tehát amikor mondjuk anyagi megfontolás az, ami a cselekedeteim hátterében áll, és ennek alapján választok hivatást, munkahelyet, stb. Akkor nem azt csinálom, amit akarok, hanem amit a pénz diktál. A pénznek a szerzése. Ami vakká tesz. Ugyanez van, amikor az embernek valamiféle hatalom, vagy minimális hatalom. Olyan hatalma van, amiben érzi, hogy vannak alárendeltek, vagy valaki fél tőle. Ez egy nagyon veszélyes dolog. Ez nem szabad az az ember, hanem elhiszi azt, hogyha nekem hatalmam van mások felett, az nekem jó. Az az én életem boldogsága. Tehát az válik Istenévé. Nem a cselekedeteit választhatja meg szabadon, hanem az Istenét. És azt fogja tenni, amit az Isten mond. Ha a siker, akkor a siker Istenét követi. Hát ezek mögött mind egy hatalom áll, az, aki nem szeretné, hogy megbékült életet éljünk Istennel. De nem szabad az az ember, aki mondjuk megszállottja annak, hogy szeressék. És akkor úgy változtatja át az élete történeteit, hogy úgy meséli el, hogy már fel se tűnik neki, hogy hazudik, de úgy, hogy szeressék. Hogy abból a sztoriból ő jól jöjjön ki. Hát persze senki nem szeretné, hogyha nem szeretnék. Ez nagyon világos, de keresztényként azt kellene mondani, hogy hát a hazugság az nem lehet egy olyan dolog, amit megfizetek azért, hogy engem jobban szeressenek. Hát nem, hogyha valaki nem hajlandó, csak akkor szeretné, hogy hazudok, az milyen szeretet? Az a szeretet nem kell. Arra nincs szükségünk, neked sincs szükséged, mert abból egyre több kell, és nem lesz elég. Tehát tulajdonképpen az ember nem szabad, hanem az, amit Istennek választott, az szabja meg az útját. És ez azért probléma, mert nincs, ami határt szabjon az embernek a rossz dolgainak. Az van leírva az igében, hogy szabad az igazságtól az, aki a bűn szolgálja. Tehát nincs benne egy olyan fék, egyrészt nem is biztos, hogy kész arra, hogy megszabaduljon attól a gondolattól, hogy az igazság az, amit én igaznak gondolok. Ez szerintem keresztényekben is van, hogy az igaz az, amit én igaznak gondolok, de nem így van. És jó, amikor az ember erre rájön, hogy az igaz az, amit az Isten mond. Amit én az Istennel való közösségben megértek a saját életemre nézve, mert sokszor gondolok én dolgokat, akár bűnökre is, mi a bűn mondjuk. És akkor hát kiderül, hogy nem csak az a bűn, amire én gondolok, hanem más. Van olyan, amit én mulasztottam, és meg kellett volna tennem. Valaki ezt mondta, hogy fú, nem tudom, ez mennyire igaz, de érzékelhető, hogy miért van kevés férfi mondjuk a templomokban, hogy általában olyan az üzenetre úgy tekintenek, mint ami nőknek, meg gyerekeknek szól. Pedig, tehát, hogy legyünk jók, meg kedvesek, meg szeretet, meg ilyenek, ezek ilyen női dolgok, gondolják, de a bátorság hiánya is. És ugye az jellemző, hogy bátorság a rosszra. Tehát az embernek bátorság, és nincsen olyan, ami gátat szabna, tehát nincsen olyan, ami gátat szabna az ember hazugságának. Tehát, hogy én a célomat elérjem, ezért hazudok. Vagy valaki felelősségre von, és az rosszul esik, és hazudok, hogy kitérjek előle. Nincs gátja, nem szabad arra, hogy az igazság, nem befolyásolja az igazság. Sajnos szabad az igazságtól. És nincs semmi erkölcsi erő, vagy erkölcsi hatalom, aki miatt azt gondolná, hogy ez nem jó, hogy én hazudok, csak aztán bekerül az ember egy spirálba, hogy a hazugságot további hazugságokkal kell fedezni, és ez viszi le az embert. Vagy nem szab határt annak, hogy mondjuk én átlépek valakin keresztül, és megsértem, és bántom, és a magatartásommal rossz helyzetbe kerül, és rosszul érzi magát, és sír, az Úr Jézus pedig, vagyis az élő Isten pedig azt mondja, hogy hát hol van Ábel a te testvéred? Hogy az ő szomorúságát, akik az én testvéreim, hogy rajtam számon kérheti az Isten. Nincs, ami gátat szabjon annak, hogy engem nem érdekel, hogyha az én céljaimat el akarom érni, akkor ezt megteszem akkor is, hogyha a másiknak az borzasztó. Hogyha az a másiknak nehéz átélni. Nincs semmi, nem szabad az igazságra. Szabad az igazságtól. Nincs, ami gátat szabjon a gonoszságának. Nem kell igazat mondania. Azt hiszi az ember ebben az állapotában. Nem kell szeretnie másokat. Jogosan tarthatja a haragot. És én hiszem azt, hogyha valaki... Nem tudjuk megtenni azt, hogy ne haragudjunk. Hogy ne jöjjön fel valami, amikor valaki keresztbe tesz. Ez keresztény emberekben is van. De ha tápláljuk a haragot, és azt mondjuk, hogy van ilyen, hogy jogos harag, akkor olyan, mintha adót fizetnénk a sátánnak. És még szorosabb kötelék lesz közöttünk és a gonosz között. Ez egy nagyon veszélyes dolog, mert amiben vagyunk, abban gyökerezünk meg. És hogyha már nem tudom hány éve gyökerezünk meg a bűnből, akkor már nagyon nehéz azt a fát kiszakítani onnan. Nem mindegy, hogy miben vagy, miben gyökerezik az élet, milyen talajban megy le egyre lejjebb az a gyökér, és miben mélyül el. És jó, hogyha egyszer az életünk útján valami megállít ebben, és hogy szabad legyek az igazságra, na de hát most akkor menjünk végig, és mi a következmény ennek az életnek. Úgy fogalmazza meg, hogy zsoldja van. Tehát nem azt mondja, hogy az Isten nélküli életnek ajándéka van, hanem annak zsoldja van. Miért? Azért, mert az embert a bűn szívesen, olykor vannak bűnök, amiket szívesen követ el, de nem számol a következményére. Nyilvánvaló, hogyha valaki szerezni akar valamit nem legális úton, ügyeskedéssel mondjuk, állandóan ügyeskedik valahogyan, és ebből él meg. Egyrészt az a pénz sem fog úgy megmaradni, ahogyan gondolja az ember, Isten erről gondoskodik. Másrésztről meg nem számol azzal, hogy elkapják. Hát nyilván, amikor valaki a bűnt elköveti, akkor nem azzal, nem mérlegeli, hogy igen, én kész vagyok arra, hogy ennek a következményeit viseljem, tehát betörök, és majd várom, oda megyek a rendőrségre, és majd ott lebilincselnek, és elvisznek, és tehát, hogy ez zsold, amivel az ember, és ez a baj, hogy ebben a hazugságban él az ember, hogy annak nem lesz következménye, vagy reméli, de közben fél, ugyan az a kisfiú, aki ellopta az autót a 100 forintos boltból, és akárhányszor meghallotta a rendőrautónak a hangját, akkor azt gondolta, hogy érte jöttek. Hát senki nem tudta, hogy ő lopta el, de a lelki ismeretét nem hagyta békén ez. Tehát van zsoldja, már ezen a földi életben. És a bűnnek olyan zsoldja is van, hogy amikor például akit szeretünk, azzal szemben vétünk valamit, akkor úgy tönkrevágja a kapcsolat. Az a zsoldja, hogy tönkre mennek a kapcsolatok. Tehát, hogyha valakivel én hazugságban él, vagy egy házastársam előtt vannak mély titkaim, amit ellene követtem el, akkor az a dolog iszonyatosan fog dolgozni a mi kettőnk kapcsolatában. Az szét fogja verni. Lesz zsoldja. És nem úgy van, hogy hívő emberként is, hogy na hát vannak dolgok, amiket nem tudnak rólam, a nagyon kegyesek, és akkor van egy olyan énem, amit itt a templomban előadok, vagy a hívő rokonaim előtt, vagy a hívő testvéreim előtt, és nem lesz követ. De van zsoldja, mert nem értem meg az Isten igéjét. Csak már észre se veszem. Van zsoldja. És végtére az a zsoldja, hogy, hogy a gonosz úgy nyújtja be a számlát, hogy na, nem tudtál róla, ezt mondjuk nem fogja mondani, egész életedben engem szolgáltál, most ennek a következménye az, hogy ott lent is az enyém leszel. A kározat. Amikor bűnt követünk el, akkor, vagy a Isten nélküli életet élünk, ezzel nem számolunk. De Isten igéje világosság. Azért van, hogy ezt elmondja. Hogy annak van zsoldja. És a zsold az olyan, ami, hogy ezt meg kell fizetni. Annak az a következménye. De amikor az ember elköveti, nem gondol erre. Ezért gondolja, hogy nincs is. Hát mert még élünk. Mert még nem teljesítette be rajtunk az ítéletét. Még nem derült ki. De ettől függetlenül van zsoldja is. Lehet, hogy a lelki dolgokat nem tartjuk annyira fontosnak, pedig a lelki dolgokban már hatnak. Sokkal nagyobb félelem van bennem. Nem vagyok szabad a jóra. Nincs bátorságom a jóra. Hívő ember életében is pont ezeket a dolgokat rabolja meg. Én egy csendes hívő vagyok, aki soha nem teszek bizonyságot arról, hogy hiszek, hogy ki az én uram. Az én életem abszolút nem tanúskodik erről. Ez sokszor a kettős élet miatt van. Mert ez, ennek van zsoldja. Már az életben. Jó, ez, ami a Isten nélküli állapotban jellemző. Valahogy a számla az benyújtódik, és végtéles a kározat lesz a következménye, mert az örök élet Krisztusban van. De evangélikusként, az, hogy evangélikus hívők vagyunk, ezt sokan elmondják, az mindenki tudja, a testvérek közül együtt is mondhatjuk, nem mondjuk együtt, de hogy az nem üdvözít. Az evangélikus hitünk nem üdvözít, hogy evangélikusnak kereszteltek meg. Se a katolikus, se a református, lehetne sorolni, se a baptista, se a metodista. Ne, ez nem üdvözít magában, hanem Krisztus ajándékát, ha elfogadjuk. És milyen jó, hogy Isten azért engedi, hogy ilyen dolgokat leírjon a Pál apostol, mert ő nem adta fel a reményt azt, hogy olyan emberek, akik Isten nélkül élnek, ezt meglátják, hogy én ezeket nem gondoltam végig. Hogy az én szeretetlenségemnek semmi sem szabott határt. Az én ítélkezésemnek semmi nem szabott határt. Az én nagyképűségemnek, gőgömnek semmi nem szabott határt. Én jogosan tartottam magamat mások felett valónak. És nem volt senki, aki semmi, ami határt szabott volna az én haragomnak. És én azt gondoltam, hogy ezt a haragot jogosan táplálom emberekkel szemben. Hát ezért mondja az ige, hogy elsősorban már az is egy visszafogás, hogy szemért csak szemet, fogért csak fogat. Mert amikor táplálom a haragot, akkor a bosszú az nő. Keserűség is csak nő. Keserűség van a szívemben, csak nő. De kell, hogy valami határt szabja. Harag a szívembe csak nő, haragot szül. És mit csinál velünk még a bűn? Ez a fajta a harag, meg a gőg, a büszkeség, a féltékenység. Hát átformálja a látásunkat. És gyanakodni fogunk, hát ezt így mondják, hogy paranoiás lesz az ember. Tehát, hogy gyanakodni fogunk egy csomó emberre, hogy az így nem szeret, meg úgy nem tudom, mit csinál. Átformálja a látásunkat, pedig azt mondanánk, fizikailag mindenki lát. Hát látásvizsgálaton voltunk, nekem a egyik szemem az nem annyira jó, kettes, de a másik az tökéletes, így kiegészíti, csak akkor van baj, hogyha valami a jobbat eltakarja. De nem, ez is szubjektív, hogy mit látsz meg. Ahogyan, amikor szomorú vagy, a természet szépségeit nem tudod meglátni. Jó volt kiszakadni tegnap abból a konferenciás közegből, és nagy cserkeszi gyülekezeti tagokat vinni, és sokan, vagy voltak olyanok, akik még nem voltak, vagy nagyon régen voltak utoljára Budapesten. Hát, és egy nagy csoda azért felmenni. Vannak ilyen emberek, akik nem annyira van lehetőségük feljárkálni. Lehetőségem volt egy picit leülni ott a levéltár, lehet, hogy most már nem levéltár, levéltár mögött, ott a bécsi kapunál. És ott van ilyen egy személyes, meg két személyes padok, és olyan jó volt, gyönyörű szép nagy fák, gyönyörű szép az ég, igen, gyorsan mentek a felhők. Olyan nagy ajándéknak tartottam azt a fél órát, hogy Isten adta ezt kipihenésre, de nem mindig veszem észre. Nincs béke a szívemben, nem veszem észre, hogy Isten ezt azért is adta, hogy ki tudjál pihenni, hogy valami szépet láss. Isten így törődik velünk ennyire, még a természeten keresztül is. Jó, hát most arról, hogy mi az a nagy ajándék, hogy mit nyerünk Jézus Krisztussal való közösségben, ez nagyon fontos. Azt jelenti, hogy Isten szolgái leszünk, na de ez nem azt jelenti, hogy a mi szívünk nem akar valamit tenni. Olykor ez is előfordul, vagy sokszor előfordul, de örömöt lel az ember az önmegtagadásban, mert mindig tudja, hogy az a jobb, ami az Istentől jön. És ez számomra most ebben az egy gondolatban szeretném ezt megfogalmazni, hogyha valaki tudatosan akarja szolgálni az Istent, hogy nem válik el a követés, tehát a megtérésben rögtön az a következmény, hogy követjük az Urat, ő lesz a királyunk. És nem válik el az, hogy na én követek, és még harcoljuk is a bűn ellen. Hanem a követésben kapok erőt arra, hogy harcoljak a bűn ellen. Nem válik el, hogy na én megtértem, ez egy jó, külön dolog, és most harcolok a bűn ellen egy külön fegyverzettel. Nem a követésben távolodok el, ahogyan Isten népe Egyiptomból távolodott el. A követésben, az engedelmességben tudok harcolni a bűnnek, különben elpusztulok, ha én azt gondolom, hogy ez én magam tudok a bűn ellen harcolni. Nem tudok, mert nagyon erős törvény a bűn bennem. Megtérten is. Aztán szabadság az igazságra. Ezt most nem ragozom nagyon, hogy van, ami határt szab. Például, inkább csak egy példát mondok. Ha valaki nagyon ítélkező, és nagyon apróságig menően ítélkező, ez egy olyan tulajdonság az emberben, amit nagyon hamar kifejezt, a kritizálni valakit. És akkor az ember teszi ezt szabadon, de keresztényként nem, Krisztus lelkületében nem lehet ezt szabadon tenni. Hanem egyszer csak megállít és megszégyenít, ugye, mert az is le van írva ebben, hogy amikor bűnt követtük, akkor nem szégyenkeztünk, de most szégyenkezünk a régi dolgok miatt. Ez egy jó dolog. És akkor a szégyen érzetet oda beadja a szívünkbe az ige által, és akkor visszafordítja, hogy ne ítélj, hogy ne ítélhess, ne ítéltess. És rögtön arra gondol az ember, hogyha valaki olyan részletesen kritizálná az én életemet, ahogyan én mások életét, akkor én vajon meg tudnék állni bárki előtt? Hogy olyan apróságba menően, hogy hogy járok, hogy megyek, hogy nézek, hogy mosolygok, hogy mondom, hogy nem mondom, vajon akkor meg tudnék állni. És jó, hogy az Isten igen határt tud, van szabadságunk arra, hogy az igazság tükrébe belenézünk. Határt szab a mi haragunknak, vagy valaki szemben megszületik a harag a szívünkben. És akkor, hát én nem akarok egy pulton árulni a gonosszal. A gonosz bizniszében nem akarok belelenni, mert annak bukás a vége. Azonnal könyörgök, hogy Uram, adjál megbocsátó szívet. Nem akarom ezt hordozni. Tehát valami gátat szab annak, hogy hátat forduljunk, idítsünk az igazságnak. Vagy ez igaz a lelki folyamatokra is. Hogy kerülünk nagyon mély pontra. Egyik csendes délután erről volt szó, Illés. Sokat is hallunk róla, hogy Illés meg akart halni, az Isten embere is eljut eddig. És egyszer én ezzel kapcsolatban kaptam egy vigasztaló levelet a Kamalezon testvértől, hogy kerülünk ilyen helyzetbe, de hogy ne legyen burnout, ne legyen kiégés a következő lépés. Arról Isten tud gondoskodni. És példaként hozta azt a Pálnak azt az utitását, aki megijedt a feladattól és visszafordult, de nem fordult el az ügytől. Azért, mert kudarcot vallott egy dologban, ezért, és igen, Pál nem vitte többet magával, de az új helyen, ahol volt, megállt a feladatba, és aztán Pál apostol úgy emlékszik rá, mint kedves munkatársára, akire mindig lehet számítani. Tehát, hogy nem kell, hogy ebben is közbelép, hogy eljut az ember egészen addig, hívő ember is, hogy nincs értelme élni, mert nem lát, szomorúságomban nem látok mást. De van más, ezekben a helyzetekben van más, mert Isten gondoskodik el, ebben is közben lép. Szabadok vagyunk arra, hogy az igazságot lássuk, ebben is, amikor mi szenvedünk. És akkor most hozzak valami dolgot, ami férfias. Az, hogy a bátorságra is szabadságot kap az ember, hogy bátor legyen, bátor keresztény. Hogy amikor okosabb emberek állnak vele szembe, akkor se higgyen az okosok nyomásának, meg mindenkinek, akik nyomatják az istentelenséget. Akkor se, amikor azért szidnak bennünket, hogy na mi a lelki gazdagságban lejük, és akkor csak azért, mert lúzerek vagyunk, és nem marad meg a pénz a kezünkben, mert továbbadjuk, vagy mit tudom én, akkor maradjon meg, hogy az igazi érték az, ami örökkévaló érték. Mert tényleg lesz idő, amikor megvesz annak az életnek a zsoldja. Amikor abból a pénzből nem lesz semmi. Sokszor már ebben az életben megéli valaki, hogy minden szétfolyik a keze közül, nagy összeg is. Semmi nem lesz belőle. De a mi értékünk, a bocsánat az Úr Jézus Krisztusban. Legyünk bátrak, hogy ez tényleg érték. Ne ingassanak meg bennünket abban, hogy Jézus Krisztushoz tartozni tényleg jó. Hogy az ő világa tényleg valóságos. Hogy a szomorúságban tényleg vigasztalás. Hogy a kiúttalanságban tényleg kiút. És a következménye, az ajándéka. Hát a szent élet. Belegyökerezünk abba, amit Krisztustól tanulunk. Ez határt szab a gonoszságunknak az ő szeretete. Mellénk áll, hogy ki vásároljon bennünket bűnös életünkből. És ennek a szeretetnek meg lesz a következménye. Hogyha azt látja egy Isten nélküli is ember, Isten nélküli ember is, ha nem túl kemény a szíve, hogy valaki ok nélkül szereti, akkor a szíve meglágyul. Ha bárki, aki nem is hisz Istenben, csak azt látja, hogy valaki kedves hozzá, és valamit kap, valami szívességet, az arcán látszik. Az arcán látszik a következmény. De mi felbecsülhetetlen kincset kaptunk a megváltásban. Hogy Isten mellénk állt, és azt mondta, hogy téged is megváltani szeretnélek. És ennek a következménye a hálás élet. A hálás élet a szent élet, Istennek szentelt élet, hogy ne legyünk rágalmazóak, ne menjünk a világgal egy irányba a paráznosság útján. A világ különben nagyon örül, amikor keresztények ugyanúgy viselkednek, mint ők. De hát az egy Úr Jézus, aki a még megváltunk, biztos, hogy nem annyira. Sőt. Tehát a szent élet az az ajándék, a következménye annak, hogy Jézus mit tett értünk. Egyenes szív, nagyvonalúság, és lehetne sorolni sok-sok ajándék. Öröm, békesség. És az, amit fel sem tudunk fogni még, az, hogy örök élet. Hogy az Isten szeretetétől nem tud elválasztani semmi. Hogy az ő kezében van, akkor az ott is az ő kezében lesz az az ember. Hogy számára nem a bűn zsoldja a halál, hanem egy lepel, ami mögött ott van az élő Jézus, akivel végig küzdött egész életében. Akivel együtt voltak, együtt harcolták meg a csatákat, akit követett. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei Atyám, elénk állítod azt, hogy mik lehetünk mi Jézus Krisztusban. Amikor megfáradunk, és már azt kezdjük hinni, hogy mi már áttértünk arra az életre, ami nem rólad szól, engedd, hogy ebben is, ennek a gondolatnak is határt szabjon az, hogy de most meg lehet vallani. Hogy van irgalom, hogy te élő Isten vagy. És kérlek téged, add, hogy mindenkinek a szívében ott lehessen ez a döntés, ez a ragaszkodás hozzád. Vajon lehet-e arra a kérdésre, hogy kit akartok követni, azt mondani, hogyha tudná az ember, hogy Isten nélkül nem önmagát követi, hanem a gonosz erejét, vajon hogyha ezt tisztán látnánk, lehetne azt mondani, hát Istenem, mi nem akarunk téged követni, pedig a te követésed a szabadság a bűntől, az önzéstől, a haláltól, az örök haláltól. És te vezetsz bennünket, és ebben a vezetésben vagyunk. Ebben a vezetettségben tudunk harcolni a bűn ellen. Kijöttünk, de helyben maradunk, és nem követünk téged, ami lehetetlen a te igéd szerint. Mi azt gondoljuk, néha lehetséges, és csodálkozunk, hogy elbukunk a bűnben újra és újra. De a követésben tudunk harcolni. Amikor téged követünk, akkor tudunk, mert te ruházol fel, te vértezel fel bennünket. Köszönöm neked, hogy nincs olyan zsákutca, amiből ne lehetne kijutni. Amiben ne láthatnánk azt, hogy ránk ragyog a te kegyelmes arcod, hogy kérhetjük ott is már a bocsánatodat, és azt, hogy nem értettünk meg eddig, és nem fordultunk hozzád, de most teljes szívvel, nyitott szívvel fordulunk feléd. Hallgass meg bennünket az Úr Jézus Krisztusért. Amen.